Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató két igéjével, ami Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon előttünk van, és egész héten kísérhet bennünket. Az első ige Efezusi Levél második fejezetéből a 19. vers. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe az Istennek. A Zsoltár pedig, ami a bevezető liturgiában is elhangzik majd, a 24. Zsoltár első verse, az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és minden lakója. Ami számomra egy fantasztikus üzenet ebből a két igéből, az az, hogy az Úrhoz tartozásunkat erősíti meg ez a két ige. És az, hogy mi kihez tartozunk, akár családilag, akár gyülekezetileg, akár milyen helyzetben, az mindig meghatározó a számunkra. Egyrészt egy lehetőség, egy ajándék, amit kapunk, amiért nem mi tettünk, hanem ajándékba kaptuk. Másrészt viszont egy felelősség is, hiszen nem hozhatunk szégyent annak a nevére, akihez tartozónak ismernek minket a környezetünkben. Ugye az a hangsúlyos most ebből a két igéből, hogy nem vagyunk többé idegenek, jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek, és az Úré mindenki, minden és mindenki. Tehát az Úrhoz való kapcsolat az, ami a hangsúlyos. Egyrészt, mint ajándék, másrészt pedig, mint felelősség és kötelesség, lehetőség, hogy ez meglátszódjék az életünkön. Legyen Isten áldása Isten tiszteletünkön, az Isten tiszteleten is, és az utána lévő hálaadó alkalmon is. A mai Isten tiszteleten az Eke énekeskönyvből énekeljük az éneket, a kezdő énekünk a 437-es számú ének. A bevezető liturgiában a 385-ös számú éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket, mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken.
Amen.
ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki benne bízik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem! Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkolható, tisztítsd meg szívünk szándékát szent lelkeddel, hogy igazán szeressünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Márk evangéliumának 8. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom, a 8. fejezet első versétől. Azokban a napokban, amikor ismét nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek: miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták: 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre. Azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és Ilike jelezte, hogy van bizonyságtétele, amit szeretne a testvérekkel megosztani.
Nagyon röviden szeretnék, csak nekem még tegnap eszembe sem volt, hogy sok mindenen mentünk keresztül az utóbbi időbe, de hogy miről is beszélhetnék. Én az Isten munkájáról szeretnék beszélni az életünkbe, és a mai igében két dolog fogott meg. Az első, amiben szeretnék bővebben beszélni, az első gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről szóló rész, és ebben Isten munkájáról, a mi életünkről. A másik pedig az ragadott meg, hogy az Úré a Föld, és ami betölti a földkerekség is minden lakója. Tehát mindannyian Istené vagyunk a teremtés és a megváltás jogán, ezt is megtanultam. Nagyon hálás vagyok, a jó tanítóim voltak, és a gyülekezet és a család fontosságáról szeretnék itt az én életembe beszélni, mert ahogy egy kisbabát az Isten testi családba helyez, úgy azt az embert, aki keresi Istent, őt is egy lelki családba helyezi, és nagyon hálás vagyok, mert nagyon boldog ember az, akinek van lelki családja is, nem csak testi, mert a gyülekezet az életünk mögött, az imádkozó gyülekezet az olyan mögöttünk, mint egy család, akikre az imádságára számíthatunk. Életünkbe eljutunk olyan helyzetbe, amikor már nem segíthetünk, nem mondhatunk semmit, egyedül csak az imádság az, ami marad nekünk. És ekkorára az ember sok mindent megért. Azt is megtanultam régen ebben a lelki családban, hogy nem embereket kell követni. És itt a tegnap is a jelenések könyvéről volt szó az összejövetelünkön, és régen a Biblia órán ezt is szépen mondatról mondatra haladva megértettünk belőle dolgokat, hogy nem is nem embereket és nem is dolgokat kell nekünk, tehát az első gyülekezet, nekünk nem azt kell utánoznunk, mert mások a történelmi körülmények és mások az emberi szokások, azóta már nagyon sok minden történt. De én nagyon hálás vagyok a gyülekezetnek az imádságáért, amivel körbevettek, és így mondhatom, hogy annyira kidomborodott számomra a Isten rendező munkája az életünkben és körülményeinkben, hogy nagyon. És amit elmondok így példát, és azt szeretném mondani, hogy nem ezt a példát kell követni, hiszen mindenkinek más a helyzete, élete, és minden a más. Tehát nem a példámat szeretném, hogyha ez lenne a testvérek előtt, hogy na nekünk is így kell, vagy esetleg, mert hogy ebből szép és jó jöhet ki. Örülök, hogy egyáltalán beszélni tudok, mert édesanyámat a héten kedden temettük el. És a férjem halála után bizony nagyon nehezen és sokáig nem tudtam beszélni, de most örülök, hogy az első gyülekezetnél a nép látta a különbséget a gyülekezeti emberek között, és olyan jó, ha ma is hangsúlyosabban látnák a hívő népnek, hogy egészen más. Ugye vannak nagy összejövetelek, mint mikor pápa látogatáskor annyi ember volt, és van, ami most Romániában volt, az a, ahova a világ minden tájáról mentek, nem tudom. De ha ennyi jó ember van a világon, és ennyi ember igyekszik, vagy szeretné követni Isten, mégis miért ilyen nyomorult ez a világ, amiben vagyunk? És Isten nagyon szépen rendezte a körülményeinket, és valahogy előrébb segített ebben mindig. Ugye nem természetes, vagy nem is tudják az emberek, de amikor anyukám bekerült a kórházba, akkor súlyos bajokat tártak fel, és gondoltam, hogy nem lesz hosszú, és kértem a főorvosnőt, hogy hadd lehessek mellette. Ugye mondhatta volna azt is, hogy hát ez lehetetlen, itt jó helyen van, ápolják, megkap mindent, amire szüksége van, nincs szüksége arra, hogy itt tessék lenni, de valahogy az Isten azt munkálta ki a szívébe, hogy engedélyt adott. És nem is láttam a kórházba, de lehet, hogy az emberek nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség, hogy lehet kérni, hogy ott legyünk mellette. És adott engedélyt, reggel 9-től este 5-ig ott voltam anyukám mellett. És amit nem tudtak elvégezni a sok munkájuk mellett a nővérek, azt én tettem, forgattam, hiszen olyan gyönge volt már, hogy forgatni kellett, itatgattam, ha nem ivott, akkor megnedvesítettem a száját, amikor aludt, akkor összekulcsoltam a kezem, de ott voltam a többiek számára is, akik a kórteremben voltak. Nem beszéltem én egy szót sem a Bibliáról, sem a hitemről, de visszajelzés egy kicsi érkezett, mert a nővérek sajnos olyan lelkületűek, hogy azt mondom, hogy szakmailag kitűnő munkát végeznek, abban nem lehet hibát találni. De a lelküket valahol útközben elhagyták. Ebbe a rengeteg munkában nem jut idejük azt az emberit gyakorolni, hogy egy beteget megsimítsanak, megkérdezzenek. És édesanyámmal szembe feküdt egy nővérkének a dédi mamája. És azt gondoltuk volna, hogy valami különleges ellátásba részesül, de nem, és az ellenkezőjét tapasztalta meg, mikor nem dolgozott és nem volt ott a nővérke. De így a többi beteg számára is ott voltam, és nem kellett nagy dolgokat csinálni, forgatni, meg ilyen, vagy bármit is, csak a teletölteni a kis üvegüket, ami a kezük ügyében, hogy tudjanak inni, vagy szólni a nővérkének, ha valami baj volt. És emlékszem rá, ez a nővérke is pont olyan volt, mint a többi, és a nagymamáját tette tisztába, aki jó nagy test volt, és bizony nem egy embernek való feladat. És próbálkozott vele, és a társa, aki mellé be volt osztva, nem igen segített neki, ahhoz külön és szépen meg kellett kérnie, és akkor segített, de egyedül is tette, és akkor oda mentem és segítettem, és durván odaszólt, hogy engem erre kiképeztek, és tudom én ezt, és akkor visszavonultam. Aztán a következő alkalommal újra megpróbáltam, és akkor mondtam neki, hogy fogadj el a segítségemet, kedves, mert most ugyan ereje teljében van, de mire odaér, mint én vagyok, akkor ára ez már tönkre megy. És ha erőn felül tesszük, akkor azt megbosszulja a test, és gyönge lesz már. És mire ideér, akkor ára gerinc problémái lesznek, meg sok egyéb. És aztán valahogy elfogadta, és többé nem. Nem voltak azok a durva szavai, és apró dolgokban ki is mutatta kicsit a háláját, hogy ha ott vagyok az ő nagymamájának, és épp úgy segítség. Tehát, hogy Isten ezekkel az apró visszajelzésekkel mutatta, hogy ha mást mutatunk, esetleg a világ is megláthatja, és érzékeny lehet rá a lelke. Nem mindenki az, ebben is más. Tehát, hogy az imádkozó gyülekezet mögöttünk Isten a körülményeket is formálja, így az orvosok szívét, esetleg az ápolók szívét, esetleg a betegek is megláthatnak valamit ebből a dologból, és nagyon hálás vagyok, hogy végig kísérhettem anyukámat ezen az úton, és nagy békesség van a szívemben, nincs benne az a veszteség utáni fájdalom, ami annyira letaglózza az embert, és még egy kicsi apró momentumról, az imádság meghallgatásának két formájáról szeretnék szót ejteni, hogy Isten, tehát a mögöttünk lévő gyülekezet imádsága nagyon-nagyon fontos. Volt ugye István, amikor meghalt, mindenki, a gyülekezet is, én is a gyógyulásáért imádkoztunk. Ez úgy természetes is, hogy Uram, segíts fel őt. Már minden rendben van, jó úton halad, már csak egy negatív eredményt várunk, és utána jön hozzá egy gyógytornász, és majd egyre jobb lesz, ezt vártam. És 11 órakor megkérdeztem a főorvosnőt, hogy van a férjem, és ő ezeket mondta, hogy már csak a negatív eredményt várjuk, és akkor jó úton halad. 3 óra múlva pedig telefonált, hogy a férjem meghalt. És akkor nem tudtam, uram, mi történik most? Hogy meghalt? Hát semmi jel nem mutatott arra, minden a gyógyulás irányába mutatott. És kérdeztem, uram, hát a gyülekezet is imádkozott, én is. Hogy lehet az, hogy Isten nem hallgatta volna meg az imádságom, és miért nem? Mi akadálya lehet? Kerestem az okot, és csak később értettem meg, hogy Isten nem az én imádságomat hallgatta meg, hanem az Istvánét. És pontosan azért, mert Mi elképzelni sem tudjuk azt, és a mamám momentumából is, meg az övéből is hadd merít csak annyit, hogy István 5 hétig feküdt, és nem tudott az ágyban megfordulni, csak ha megfordították. És ha valaki kipróbálja, hogy akár 6 óra hosszán át is, nem fordulhat meg. Mamácskámat, amikor ment az infúzió, neki 2 palackkal 6 órán át lekötötték a kezeit, mert nem volt mindig magánál, és ugye tönkretette, és nem volt hova már kötni az infúziót. És 6 órán át mozdulatlanul feküdni az ember, csak 1 óra hosszán át próbálja ki este, amikor lefekszik, amikor már más dolga nincs, hogy mit jelent az, hogy mozdulatlanul lenni. És István 5 hétig így kellett feküdnie, felfekvése alakult ki, és mennyi fájdalom. Érezni fogjuk mi is, akár egy óra hossza után is, hogy merevedik a gerinc és fáj egyes pontokon. És ugyanígy volt mamácskámnak is, és hogy mit szenvedhetett. És valahogy azt hiszem, István másképp imádkozhatott. És Isten őt hallgatta meg, és ezért később már hálát tudtam adni. Hálát tudtam adni. Ugye István meghalt. Volt most a bátyám egy súlyos szívműtéten esett át, János bátyám tudja, mert ő is átesett ilyenen. És a bátyámé még súlyosabb volt, mert ő egy hétig lélegeztetőgépen volt, és teljesen eszméletlen sztrókot kapott közben, tüdőgyulladás, tehát úgy tűnt, hogy a halál felé halad, és a gyülekezetünk imádkozott érte, és én is. Én leginkább azért, hogyha még esélyt kaphatna Istentől, lelkileg másképp folytathassa, mint ahogy eddig. És eszméletlen állapot a lélegeztető gép alatt, amikor úgy ébren lét határán volt, mindig a lányával foglalkozott, és őt hívta, ugyanis rendezetlen a kapcsolatuk, nincs is kapcsolatuk. És a anyukám meghalt, a bátyám pedig fölépült, és most egyre jobban van minden napon, és úgy tűnik ezeket már elfelejtette, a testi épülése foglalkoztatja. Én pedig azért imádkozom, hogy eszébe jusson, hogy kitől kapta ezt az új esést, esélyt a gyógyulásra, hogy fordulhasson az Úr felé, és rendezhesse az emberi kapcsolatait, mert igenis az embernek a halálos ágyán már semmi más nem lesz fontos, mint a családja, akiket Isten rábízott, akikért felelős, akikért számot kell adni. És csak ennyit szerettem volna, és hálát adni az imádkozó gyülekezetünkért, és ez csodálatos nagy dolog, és hadd mondjam ezt hangsúlyosan a fiataloknak, akik még annyi nehézséggel találkoznak szembe, hogy merjen bátran világítani az életük, mert nem haltak még ki a jó emberek, és nem halt még ki az emberiségből az, amit magunkkal hoztunk a családunkkal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Nagyon köszönjük Ilikének a bizonyságtételét. Ugye az hangzott el az elején, hogy az apostolok cselekedeteiből írt ige indította Ilikét arra, hogy kiálljon most a gyülekezet elé bizonyságot tenni. De ahogy beszélt itt a szenvedésről és a szenvedőkről, akik mellett ott állt, közben nekem végig az visszhangzott a szívemben, hogy hát jobb könyvéből van most az ige hirdetési alapige, hogy az Isten, annyiszor elmondtuk már ezt akár az elmúlt hetekben is, hogy az Isten milyen fantasztikus rendező, összehozza a dolgokat, és egy-egy megszólalás, az ige hirdetés mennyire egységet alkot. Úgyhogy én most mindazon túl, amit hallottunk Ilikétől, én ezt köszönöm, ezt az újabb tapasztalatot, hogy tényleg az Isten rendezi egybe a dolgokat, és nagyon-nagyon fontos, hogy mi az Istenre figyeljünk, és ne a magunk dolgait akarjuk előtérbe helyezni. Mert ha az Istenre figyelünk, és azt mondjuk, amit az Isten ránk bízott, akkor egységben lesznek a dolgok. És akkor az életünk és a gyülekezetünk élete is bizonságtevő élet lehet. Az ige hirdetésre készülve a 430-as számú éneket énekeljük.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelöltek számunkra, és amit megírva találunk Jób könyvében, az 5. fejezetben, a 6-tól a 21. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Jób könyvéből olvasom, az 5. fejezetből, a 6. verstől kezdve. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, amelynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alant lévőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ugye Jób könyve, a szenvedésről szóló könyv, ami rögtön eszünkbe juttathat nehéz helyzeteket az életünkből, és tulajdonképpen én most azzal szeretném kezdeni ezt a mai ige hirdetést, hogy arról gondolkodjunk el egy picit így mindenki magában, hogy amikor mi személy szerint a nehéz helyzetben benne vagyunk, akkor milyen tapasztalataink vannak ilyenkor. Az egyik tapasztalatunk az bizonyára az, és ez Ilike bizonyságtételében is elhangzott, hogy vannak kérdéseink a helyzettel kapcsolatban. Sőt, talán nem csak, hogy egy-két kérdésünk van, hanem azt érezzük, hogy hát tele vagyunk most kérdésekkel. És legfőképpen talán az a kérdés zakatol egy nehéz helyzetben az emberrel, és ez nem csak azt jelenti, amikor fizikai szenvedésen megy keresztül, hanem bármilyen nehézséget, amibe belekerül, hogy miért történik ez velem. És van, amikor meglátom a miértre a választ, meglátom azt, hogy hát azért vagyok ebben a helyzetben, mert én tehetek róla. Mert én követtem el valamilyen bűnt, hibáztam valamilyen dologban, vagy rossz döntést hoztam egy bizonyos helyzetben, és annak egyenes következménye az, amiben én most benne vagyok. Vagy esetleg más valaki követett el bűnt, másnak a döntése az, ami engem ebbe a helyzetbe belesodort, és most ezzel kell szembenéznem. De az is lehet, hogy ilyenkor hiába keresem a választ a miértre, akkor azt találom, hogy nincsen válasz. Vagy legalábbis egyenlőre, és ez lehet, hogy talán sokáig így lesz, nem kapok választ az Istentől arra, hogy miért vagyok ebben a helyzetben, amiben vagyok. Vagy aztán a másik kérdés, ami ilyenkor nagyon sokszor bennünk van, és talán a testvérekben is benne szokott lenni ilyenkor, hogy de hát hogyan tudok kijönni ebből a helyzetből? Hogyan tudok szabadulni? Vagy mi lesz velem akkor, hogyha nem tudok változtatni ezen a helyzeten, hogyha nem élem át a szabadulást, ha minden marad így, ahogyan most van, hogyan fogok én akkor azzal a helyzettel együtt élni? Hogyan fogok akkor helytállni az egyéb dolgaimban, ha ez a nehézség, amiben most benne vagyok, ez állandósul akár az egész életemre nézve? Vagy talán az a kérdés is felmerül ilyenkor bennünk, hogy igen, most én nehéz helyzetbe kerültem, de van-e, akire számíthatok? Egyáltalán kire számíthatok most itt ebben a helyzetben, amiben vagyok? Van-e olyan, nem csak az Isten, hanem emberek között, az ismerőseim, a családtagjaim, a gyülekezeti tagjaim között, van-e olyan ember, aki mellém áll ebben a helyzetben, aki támogat, vigasztal, felemel, vagy segít elhordozni éppen azt a helyzetet, amiben vagyok? De lehet, hogy az a kérdés is felmerül bennünk ilyenkor, ha igazán nehéz helyzetről van szó, hogy mi lesz most a hitemmel? Mi lesz akkor az Istenbe vetett bizalmammal, hogyha azt tapasztalom meg, hogy hiába imádkozom, vajon akkor utána fogok-e tudni még mindig feltétel nélkül bízni az Istenben? És hát talán lehetne még egyéb kérdéseket is sorolni, de azt gondolom, hogy talán ezek azok a kérdések, amik leginkább eszünkbe juthatnak akkor, amikor valamilyen nehéz helyzetben vagyunk, és küszködünk a kérdésekkel. De ugyanakkor, nehéz helyzetben nem csak a kérdéseink a fontosak, hanem nagyon meghatározó tapasztalataink az is, azok is, hogy a környezetünknek mi a reakciója arra a helyzetre, amiben mi vagyunk. Egyáltalán észreveszi-e azt valaki, hogy én most bajban vagyok? Nyilván, ha valakinek olyan testi betegsége van, hogy leesik lábról és kiszolgáltatottá válik, azt nyilván észreveszi valaki. De ha nem ilyen látványos a baj, amibe kerültem, hanem valami lelki jellegű, valami más helyzet, vajon észreveszi-e bárki is azt, hogy most én nagyon nehéz helyzetbe kerültem? Vagy fel se tűnik senkinek, hiszen igazából senki nem törődik velem, csak úgy felszínesen mondják azt, hogy igen, hát mi szeretünk téged, meg jaj, de fontos vagy nekünk, de valójában, ha olyan helyzet van, akkor nem veszik észre, hogy mi történik velem. Vagy környezetünk reakciója milyen lehet még? Ha észreveszik azt, hogy én bajban vagyok, akkor akarnak-e segíteni? Az, aki észreveszi, az vajon mit csinál? Oda jön? Beszélget velem? Vagy pedig keres valakit a környezetemben, akivel jól megbeszélheti és kitárgyalja azt a bajt, amiben én benne vagyok. Nagyon nem mindegy a környezet reakciója, hogyha észreveszik a nehéz helyzetemet, akkor velem akarnak beszélgetni róla, vagy egymással akarnak rólam tárgyalni. Aztán, ha oda jönnek, akkor csak beszélnek, a szavak szintjén látszik a törődés, vagy készek akár arra is, hogy tegyenek értem. Áldozatot hozzanak azért, hogy nekem jobb legyen, hogy kikerüljek abból a gödörből, amiben vagyok. Vagy ha beszélnek, akkor miről szól a beszéd? Kioktatás? Okoskodás? Vagy vigasztalás és bátorítás, és olyan tanács, ami tényleg segít nekem akkor ott abban a helyzetben. Testvérem, neked milyen tapasztalataid vannak, amikor nehéz helyzetben vagy? Akár most vagy, akár korábban, ha ilyen helyzetben voltál, milyen tapasztalataid voltak? Ugye Jób könyve, amiből a prédikációs alapigét olvastam ma, a szenvedésről szól. Egy nagyon-nagyon nehéz helyzetről, amiben Jób belekerül. De igazából nem csak a szenvedésről van benne szó, hiszen a szenvedést, a testi, lelki szenvedést, nyomorúságot egy sokkal tágabb összefüggésbe helyezi Jób könyve, mint ami látszólag ott van benne. Hiszen rámutat arra, hogy amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor lehet, nem biztos, hogy ez mindig így van, de lehetséges, hogy olyan erők vannak a háttérben, amikre egyébként senki nem gondol, aki látja az illetőt abban a nehéz helyzetben szenvedni. És a másik dolog, amire szintén Jób könyve nagyon erősen felhívja a figyelmet, hogy vannak nagy igazságok, amik lehet, hogy egy adott helyzetben nemhogy nem segítik az embert, hanem éppen ellenkezőleg még mélyebbre fogják lökni a nyomorúságában. Mert hogy? És ez az első fontos üzenete, gondolata ennek a mai igének és ige hirdetésnek, hogy az az ige szakasz, amit kaptunk már a ige hirdetési alapigeként, az a bölcsesség teológiát tükrözi. A bölcsesség teológiát, ami nem csak itt ebben a rövid ige szakaszban, hanem egész Jób könyvében, és vannak még olyan könyvek a Bibliában, amikben ugyanígy, de a mai gondolkodásmódban is nagyon sokszor hívő emberek életében visszaköszön, és mi ennek a bölcsesség teológiának a lényege? Hát egyrészt az, hogy a szenvedés oka az mindig a bűn. Tehát tarts önvizsgálatot, hogyha bajban vagy, ismerd fel, hogy te konkrétan mit vétettél, bánd meg, és aztán, hogyha ezt megteszed, akkor rendbe fognak jönni a dolgaid, ha viszont nem jött rendbe, akkor a hiteddel van a baj, akkor nem volt elég erős a bűnbánatod, tehát akkor még inkább össze kell törnöd az Isten előtt. Valóban. A szenvedés oka a bűn. De nem biztos, hogy minden egyes konkrét helyzet mögött az illető konkrét bűne áll, és erről az Úr Jézus is többször beszél, amikor ugye felteszik neki a kérdést, hogy ki vétkezett azért, mert ilyen nyomorult, meg így született betegen, hát akkor ő vagy a szülei? És azt mondja Jézus, hogy felejtsük már el ezt a sablonos gondolkodást. Mert az Isten dolgai ennél sokkal összetettebbek, és sokkal mélyebbre kell nézni ahhoz, hogy ennek az üzenetét megértsük. És itt Jób könyve is ezt hozza. És az az ige is, amit most kijelölt igeként kaptunk, ebből a nézőpontból indít, amikor Elifáz beszél, Elifáznak, jó barátjának a gondolatait hallottuk most prédikációs alapigeként, akkor ő benne is ez van, amikor beszél az Isten nagyságáról, meg kikutathatatlan dolgairól, meg a bűnökről, hogy igen, most akkor el kell jutni oda, hogy bűnbánatot kell tartani, mert neked van valami bűnöd, ami miatt egyenes következményként kaptad ezt a nyomorúságot. És ha nem változik a helyzet, akkor te nem vagy elég jó hívő, akkor nem elég jól csinálod, akkor nagyon nagy baj van veled. És azért ez nem ennyire egyszerű. Aztán a másik fontos tanítása a bölcsesség teológiának is, meg ennek az igének is, hogy az Istennel való kapcsolat előnyökkel jár. Ugye áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Hiszen az áldás az a jónak a megtapasztalása. A kézzelfogható dolgokban, meg a lelki dolgokban is mindenben az áldás, az valami nagyon pozitív dolgot jelent az Istentől. Előnyökkel jár az Istennel való kapcsolat. De sok ember gondolkodik így. De sok ember keresi azért az Istent, mert várja ezeket az előnyöket. És de sok ember érzi azt, hogy ha jól mennek a dolgai, és akár anyagi téren, akár hétköznapi dolgokban, akár a munkaterén, akár milyen téren, ha jólétben vagyok, ha rendezettek a dolgaim, hát ez visszaigazolás az Istentől, hogy én jó hívő vagyok. És hogyha valakivel, aki templomba járó, történik valami nyomorúság, de gyorsan megkapja, hogy
De hát te jó ember vagy, hát te imádkozol, hát hogy lehet az, hogy akkor veled ez meg ez a dolog történik? Ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb ez a kérdés. Mint ahogy ez a teológiai gondolkodásmód leegyszerűsítette akkor, és leegyszerűsíti sokszor, sokak életében ma is. Mert hogy Jób könyve egy nagyon különös történet, aminek az a kerete az elején és a végén kiderül ebből a könyvből, hogy a mennyei színtéren is játszódnak a dolgok. És az van előbb, hogy mi játszódik a mennyei színtéren, az Isten előtt, hogy a sátán hogy kavar, hogy akarja tönkretenni az Isten munkáját, az Isten jó dolgait, és aztán utána jön az, hogy egyébként mi van Jób életében. Mert hogy oda megy a sátán Istenhez, és azt mondja, hogy nem ok nélkül féli Jób az Istent. Vedd csak el azt, amije van, akkor már nem félne téged annyira. Akkor már nem lenne annyira odaérted. És akkor Isten erre azt mondja, hogy rendben, ráteheted a kezed, de az életét nem veheted el. És akkor Jób mindent elveszít. Elveszíti a vagyonát, elveszíti a családját, elveszíti az egészségét. És ott van abban a mérhetetlen nagy szenvedésben, a teljes kétségbeesés szélén, és nem érti, hogy miért engedi ezt az Isten. Nagyon sok kérdése van. És nagyon sok kérdése nem tud válaszolni. De egyet tud, hogy az Istennel való kapcsolatát akkor sem veszítheti el, bármi történjék is. És ebben a helyzetben jönnek a barátai, ugye az első, ez az Elifáz, akinek a szavait most hallottuk is az ige hirdetés elején. Jön ez az Elifáz, és beszél neki az Isten hatalmáról. És nem tudom, a testvérek, ha nem nézték meg, hogy pontosan honnan van ez a rész, csak így hallgatták a kiragadott részt, akkor lehet, hogy nem gondolták, hogy ezek nem Jób szavai. Nekem, amikor először olvastam el ezt a kiragadott szakaszt, és nem néztem meg, hogy ki beszél és hogy van, azt hittem, hogy ez Jobbnak a bizonyságtétele. De nem. Ez Elifáz szövege, amivel oda megy Jobbhoz, a bajban lévő baráthoz, azzal, hogy segítsen neki. És mit mond? Ugye beszél Isten hatalmáról, aztán beszél arról, hogy Istennek joga van ahhoz, hogy belevigye az embert a nehéz helyzetekbe, és beszél arról is, hogy a megoldás egyedül az Istennél van. Hozzá kell fordulni, benne kell bízni. És a 17. vers olyan, amit talán sokszor emlegetünk, vagy lehet, hogy nekünk is egy-egy élethelyzetben kapaszkodót jelentett ez a mondat, hogy boldog ember az, akit az Isten megfed, a mindenható fenyítését ne vesd meg. Vagy a 18. vers ugyanilyen. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Testvérek, fantasztikusan erős, tiszta igazságot hirdető mondatok azok, amik Elifáz szájából ekkor itt ebben a helyzetben kijönnek. És amit a szenvedő Jobbnak akkor elmond. És mégis azt mondja Isten erre az Elifázra is, meg a társaira is a végén, hogy nem beszéltetek helyesen rólam. Nem olyan helyesen beszéltetek, mint ahogy szolgám Jobb beszélt. Mi a baj akkor Elifázzal, ha kimondja a tiszta igazságot? Ha olyan tanításokat mond, amiből élet fakad, ami azóta is sok száz évt eltelt, és hívő emberek számára tényleg kapaszkodót jelentettek. Mi a baj akkor ezzel az Elifázzal? Testvérek, az első dolog, ami számomra itt most feltárult ebből az igéből, az az, hogy Elifáz mondja azt, amit megtanult,
Pedig fogalma sincs arról a konkrét helyzetről, amiben Jób benne van. Ő nem tudja azt, hogy akkor ott Jób helyzeténél mi van a háttérben, hogy mi van a mennyei szintéren, hogy mi az a kerettörténet. Ő nem lát bele az Isten terveibe, ő nem kapott kinyilatkoztatást az Istentől, hogy mi van Jobbal, és mit kellene Jobbnak meglátnia ebben. Ő csak megtanulta a tanításokat, és oda megy, és mondja, és osztja az észt, úgyhogy fogalma sincs arról, hogy valójában miről szól ez a történet. Mi a baj Elifázzal? Hát ez. Ez nagy baj. És akkor kérdez minket az Isten, vajon mi, amikor odalépünk valakihez, akkor nem ugyanígy vagyunk? Hogy megtanultuk a tanítást, hogy tudjuk a nagy igazságokat, és nagyon el tudjuk mondani a másiknak, hogy mit kellene gondolnia, de fogalmunk sincs arról a háttérről és arról a történetről, ami esetleg az ő életében ott van. Aztán a másik, ami Elifázzal itt látszik, hogy ő azt hiszi, hogy neki joga és kötelessége az, hogy tanítsa ezt a Jóbot, aki ott van a nyomorúságban. Pedig az Isten nem hatalmazta fel erre. Magától megy oda. Nem az Isten küldi oda, hogy ezt mondd el ennek a Jóbnak. Ő magát hatalmazta fel erre, hogy elmenjen, és kiossza Jóbot, hogy mit kellene gondolnia. Nem azt mondja, amit az Isten rábízott, hanem azt mondja, amit ő maga helyesnek gondol. És a végén nem hiába mondja azt Isten, hogy nem beszéltetek olyan helyesen rólam, mint ahogy az én szolgám Jób beszélt. Testvérek, nem vagyunk mi sokszor ugyanígy ezzel? Vagy aztán a harmadik. Ez is nagyon megdöbbentő. Hogy Elifáz a rossz példa. Hogy milyen az, amikor valaki mondja a kegyes szöveget, szeretet és irgalom nélkül. Vajon bennünk mennyi szeretet és mennyi irgalom van a másik ember felé? Különösen is afelé, aki nyomorult helyzetbe jutott, és figyel ránk, figyel arra, hogy mi mit mondunk neki. Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Nem vagyunk mi ilyen Elifázok? Vagy, ha Jób oldalán vagyunk, akkor is van üzenet. Akkor talán az, hogy ne higgyünk el mindent, amit emberek mondanak nekünk, hanem tegyük mérlegre, keressük az Isten akaratát, számoljunk azzal, hogy lehet, hogy ami velünk történik, annak van egy mennyei vetülete is. És lehet olyan összefüggése a dolgoknak, amikbe benne vagyunk, amit mi nem látunk, fogalmunk sincs róla, de ott van. És lehetünk tele kérdésekkel, amelyekre nem találjuk a válaszokat, de az Isten kezébe akkor is bele lehet és bele kell kapaszkodnunk. Testvérek, Jób nagyon nehéz utat járt meg itt. És itt igazából a mai ige által kiragadott részben még nagyon az elején van ennek a nehéz útnak. Lesz ennél még sokkal rosszabb is. Nagy megpróbáltatások, nagy küzdelmek, nagy viták ezekkel a barátokkal. De a végén mit mond? Az utolsó fejezetben azt mondja, hogy megérte. Megérte ez az egész. Mert eddig csak hírből ismertelek téged, de most már saját szememmel láttalak. És végül tényleg nagyon megáldotta őt az Úr, és kárpótolta őt azokért a veszteségekért, amiket elszenvedett. Jób nem érdekből szerette az Istent, de az Isten mégis gazdagon megajándékozta a legvégén, amikor túl volt ezen a nagy küzdelmen. És testvérek, hadd mondjam még itt a végén azt, hogy az igazán gazdag áldás
az nem a földi dolgokat jelenti. Nem a földi dolgokat, hanem a mennyei kincseket, az Isten országának az örökségét. És az igazi szenvedés az nem az, amiben mi benne vagyunk. Lehet, hogy mi azt hisszük, hogy ennél szörnyűbb nem lehet. De az igazi szenvedés az az, amit Jézus Krisztus átélt a Golgotai kereszten. Mert ő tényleg bűntelenül szenvedett. Egyetlen egy bűne nem volt az Isten fiának. Se konkrétan, se általánosságban, sehogy. És mégis végig kellett mennie azon a szenvedésen. És Jézus Krisztus az, akinek a kerettörténete, a mennyei kerettörténete sokkal megrendítőbb, mint Jóbé, vagy mint a miénk. Mert a sátán kikérte az embert. Kikérte. Pusztulásra kérte ki, hogy tönkretegye és elszakítsa az Istentől. De az Isten azt mondta, hogy nem engedem, hogy elpusztítsd. Odaadom a fiamat értük és helyettük. És Jézus beleállt ebbe, és vállalta, és odaadta életét a Golgotai kereszten. Drága testvérek, én azt értettem meg ebből az igéből, amit mára kaptunk, hogy ez az ige valójában nem Elifázról szól, nem is Jóbról, hanem Jézus Krisztusról. Arról a Krisztusról, akiben az Isten irgalmas szeretete lehajolt hozzánk, és lehajol hozzánk ma is. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a legmegrendítőbb helyzetekben is megkérdőjelezhetetlen a te irgalmas szereteted. Köszönjük, hogy te igazán tudod, mi a szenvedés és megpróbáltatás, hiszen amit értünk vállaltál, az felfoghatatlan. Köszönjük, hogy életünk mindenestől a te kezedben van. Amen. Énekeljük most a 203-as éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, amit azt gondolom mindannyian tudunk is, hogy Isten tiszteletünk után hálaadó alkalmat tartunk, amelyen Szabó László Tamás és Szabóné Balog Erika testvérünk 20. házassági évfordulója alkalmából adunk Istennek hálát. Úgy terveztük, hogy Isten tiszteletnek ha vége, akkor tartunk egy kis szünetet, ha valakinek haza kell mennie, attól elköszönünk, de aki tud, az szeretettel marasztaljuk itt ezen az alkalmon is. Ugye nyári időszakban a heti alkalmainkat úgy módosítottuk, hogy egyik héten női kör, másik héten bibliaóra van, most következő héten bibliaórás hetünk jön, tehát csütörtökön 6 órakor szeretettel várjuk a testvéreket bibliaórára, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni.
Jövő vasárnap pedig 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, gyerekóra a kisházban, és istentisztelet után pedig ifjúsági alkalom. Ugye most a mai hálaadó alkalom miatt Petivel módosítottunk a beosztásunkon, tehát jövő héten érkezik, de tud az ifiről, tehát fog készülni az ifire majd ő. Tegnap hálásak voltunk a kerti parti alkalomért, nagyon mélyen szólt az Isten, végezz el a szívünkben mindazt, amire szükségünk van, hogy a gyülekezetünknek valóban áldásává váljon, mindaz, amit az Isten kegyelméből átélhetünk. Legközelebb 2 hét múlva tervezzük a következő ilyen alkalmat, tartsuk számon és szeretettel várunk majd arra is mindenkit a parókiára. Biatorbágyi heteknek az időpontja szerepel a bulletinben. Július 31-től a 20-40-esek hete lesz, augusztus 7-től a Biblia tanulmányozó hét, augusztus 14-től pedig a lányhetek, mind a 3-ra tudomásom szerint mennek gyülekezetünkből, Marcsek Balázs tudja a pontos információkat, ha valaki eddig még nem jelentkezett, de csatlakozna, akkor bátran jelentkezzen ezekre és keresse Balázst. Ugyanígy az Eke ifi hét van előttünk, oda is mennek a fiatalok, nagyon sok áldást kívánunk a szolgálóknak is, és a résztvevőknek is, és várjuk majd a bizonyságtételt. Gyülekezetünk éves programterve ott van hátul kifüggesztve, honlapunkon is elérhető, a felvételek, fotók, hírlevelek is, ugyanúgy, ahogy szoktuk. Elindult a YouTube csatornánk, múltkor már oda is felkerült az istentiszteleti hangfelvétel egy kép kíséretében. Ezt is bátran kövessük és osszuk meg akár másokkal. Köszönjük szépen a bizonyságtételt, ami volt a mai istentiszteleten. Ha bárkinek van megtapasztalása, hogy Isten kegyelméből átélt valamit, akkor azt ne tartsa meg magának, hanem gazdagítsa ezzel a gyülekezetet. Szóljanak a testvérek bátran istentisztelet előtt, ha van mit megosztani. És hogyha a testvéreknek olyan bizonyságtételük van, amit nagyon szívesen megosztanak írásban is, akkor azt jövő vasárnapig szeretném kérni, hogy e-mailen küldjék el nekem. És már most hirdetem, amit egyébként bizonyára tudunk is, hogy augusztus 20-án ugye Nyírteleken lesz a szokásos gyülekezeti csendes napunk, amire készülünk mi is innen Kisvárdáról. Ha bárkinek az átjutás gondot jelent, akkor jelezze, mert akkor azt meg tudjuk oldani, hogy senki ne maradjon ki belőle. Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, mindazt, amit az Isten előkészített számunkra. Most készüljünk a záró imádságra a 84-es számú ének első versével. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet, amellyel lehajoltál hozzánk, amellyel élettel ajándékoztál meg, és amellyel megtartod a mi életünket. Köszönjük neked azt, hogy te mindent pontosan látsz, jól ismersz minket, sokkal jobban ismersz minket, és sokkal jobban érted a mi dolgainkat, mint ahogy mi azt felfoghatnánk, és olyan jó hozzád jönni minden kérdésünkkel, kérésünkkel, mindazzal, ami foglalkoztat bennünket. Így jövünk most hozzád imádságban akkor, amikor imádkozunk embertársainkért. Különösen is hadd hozzuk most eléd azokat, akik szenvednek, akár kórházban, akár az otthoni betegágyon vannak, akár testi, akár lelki nyomorúságban a terhét hordozzák,
akár saját maguk élik át a szenvedést, akár beteg hozzátartozójukat kell gondozni és ápolni, támogatni. De Urunk, hadd hozzuk eléd azokat a testvéreinket is, akik gyászolnak, akik elveszítették azt, akit szeretnek. Így hadd köszönjük meg neked Ilike bizonyságtételét, aki még a friss gyász idején is ki tud állni, és el tudja mondani azt, hogy te mennyire szereted őket, és hogyan tapasztalták meg a te kegyelmedet, szeretetedet. Olyan jó volt ezt hallani, Uram, de kérünk téged, hogy te adj nekik erőt akkor is, amikor mégiscsak a hiány válik erősebbé, hogy belőle tudjanak erőt meríteni, hozzá tudjanak kiáltani, és nálad keressenek vigasztalást. Urunk, így imádkozunk azokért is, akik nehéz helyzetben vannak, valamilyen kihívással küzdenek a mindennapi életben, a körülményeik miatt, vagy éppen a munkahelyükön, de ugyanígy imádkozunk hozzád barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért, családtagjainkért. Kérünk, Urunk, hogy neked legyen gondod rájuk. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy gyülekezetünk a tiéd, hogy te vagy az Ura, és hogy te vagy a megváltó. Te szólítottál meg egyen-egyenként mindegyikünket, és te vagy az, aki meg akarsz tartani minket a veled való közösségben. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, hogy te kimondhatsz rólunk kemény szavakat, és olyan tükröt tarthatsz elénk, amibe nagyon fájó belenézni. Urunk, imádkozunk azért, hogy te könyörülj meg rajtunk, és te add meg, hogy valóban megtérjünk hozzád, megújuljunk, és ne kelljen újra azt mondanod ránk, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Urunk, kérünk, add, hogy teljesnek találhasd valóban a cselekedeteinket Isten előtt, személy szerint mindegyikünkét, de mind gyülekezetét is. Urunk, így imádkozunk a gyülekezeti tagokért, szolgálókért, a gyülekezeti csoportokért, és azokért az alkalmakért, amelyekben részünk lehet, azokért a szokásos alkalmakért, amik itt vannak a gyülekezetben, de azokért a különleges alkalmakért is, amiket készítesz nekünk. Így imádkozunk a biatorbágyi és ekés hetekért is, és adunk neked hálát a múlt heti házaspári hétért, és a gyülekezeti kertiparti áldásaiért. De kérünk téged, Urunk, a különböző generációkért, így imádkozunk a családokért, a gyerekekért, a felnőttekért, idősekért, így imádkozunk az esküvőre készülő fiatalokért, a friss házasokért, és a házassági évfordulót ünneplőkért. De így imádkozunk látásért is, tőled való látásért a szolgálatok terén, akár a hitoktatásban, de akár más területen. Add, Urunk, hogy valóban meglássuk azt, hogy te mit készítesz, hol készíted a szíveket, és hol akarod nyitni az ajtókat, és hogyha meglátjuk, akkor adj nekünk engedelmes szívet, hogy valóban azon az úton járjunk, amit te tőlünk vársz, hogy tényleg a te dicsőségedre lehessen itt minden. És Urunk, imádkozunk a nagy egyházért, könyörgünk azért, hogy áraszd ki a te szent lelkedet, töltsd be a szívünket, áraszd ki gyülekezeteinkre, a miénkre is, és a többire is, és tégy minket a te engedelmes gyermekeiddé, áldott eszközeiddé. Így imádkozunk nagy egyházunkért, egyházkerületünkért, egyházmegyénkért, a többi felekezetért, az itteniekért és a távoliakért is, és azokért a gyülekezetekért, akikkel összehoztál minket az elmúlt évben is akár, és a szívünkre helyezted az ő életüket. Így könyörgünk a budavári, pitvarosi, kölcsei, nyíregyházi, nagycserkeszi, nyírszőlősi és pesterzsébeti evangélikus testvérekért, és a pasaréti református gyülekezetért. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd kezedben az ő életüket, jelenüket és jövőjüket, de ugyanígy a missziós szolgálatokat is hadd bízzuk rád. Kérünk, Urunk, hogy te add az áldást, és te segíts, hogy emberi dolgok ne okozhassanak kárt emberek szívében, hanem egyedül a te igéd tisztán és igazán hangozhasson. Így kérünk téged az EKE, a biatorbágyiak, az EMO, a Gedeon Társaság, a missziói központ és a VISZ szolgálatáért, és köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk őket is. És Urunk, imádkozunk a világért, hozzuk eléd a békétlenséget, a háborút, a határon túli magyarok helyzetét, Urunk, mi ezt olyan kilátástalannak látjuk, és nem látunk megoldást, emberileg legalábbis semmilyen megoldást nem látunk. De könyörgünk hozzád, hogy te könyörülj meg azokon, akik ebben benne vannak, és te vess véget a pusztulásnak, törd meg a sátán erejét, és ragyogtasd fel a te szabadításodat minden ember számára. Így kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg imádságunkat, azt is, amit elmondtunk, és azt is, ami a szívünkben visszhangzik, és fogadd el a tőlünk tanult imádságot. Tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Akkor most tartunk egy pici szünetet, ha valakinek mennie kell, attól elköszönünk. Szeretnénk ide előre két széket tenni, Erát és Lacit ide várjuk majd előre, és akkor utána már is kezdjük a hálaadó alkalmunkat, a házasságotok évfordulója alkalmából. Erős vár a mi Istenünk!